Kedves testvéreim, az az ige, amelyet Isten a szívemre helyezett, és amelynek alapján szeretném az ő üzenetét hirdetni ezen a pünkösdön, ez Pál apostolnak a Filippi-beli gyülekezethez írott levelében található, annak harmadik részéből a 20. verset olvasom, tehát Filippi 3:20, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, üdvözítő ő. Kedves testvérem, a pünkösd olyan ünnep, amivel sokan nem tudnak mit kezdeni. A karácsonnyal tudnak, még nem hívő embertársaink is, ugye a szeretet ünnepének mondják, és hát sokféle módon próbálják ezt kifejezni és megélni. A húsvéttal is tudnak sokan mit kezdeni, és jól mutatja ezt itt nálunk Magyarországon, hogy a karácsonyhoz és a húsvéthoz is nagyon sok népszokás járul, de a pünkösddel nem nagyon tudnak mit kezdeni. A legtöbben úgy vannak vele, hogy a felolvasott történetben is, a legelső pünkösdkor is sokan megkérdezték, amikor a lélek kiárat, hogy mi akar ez lenni. Nagyon sokan így vannak ma is a pünkösddel. Mi akar ez lenni? Ez az első kérdés. És ez nem rossz kérdés, mert a pünkösd az valóban megdöbbentő, meghökkentő, hiszen természetfeletti esemény. Tehát nem baj, ha ez az első reakció, sőt szinte törvényszerű, hogy azt kérdezzük, hogy mi akar ez lenni. Ez egy jó kérdés, helyes kérdés. Csak ne ez legyen az utolsó kérdésünk is. Ne ez legyen az utolsó reakciónk is, mert erre a kérdésre van válasz. Nos, mi akar ez lenni? Mi történt az első pünköstkor? És mire számíthatunk, ha a mi életünkben is megtörténik a pünköst? Mi lesz akkor? Így is kérdezhetném, hogy mit ünnepelhetünk pünköstkor? Hát erre nagyon sokféleképpen lehet válaszolni, mert a pünkösd olyan gazdag ajándéka Istennek. Én most mégis egyetlen dolgot emelek csak ki, mert erre az egy dologra kaptam vezetést Istentől. Pünköstkor az történik, hogy akiket betöltött a Szentlélek, azok kettős állampolgárok lettek. Ez történt pünköstkor, és most is ez történhet, ha itt valaki átéli a pünköst csodáját, hogy kettős állampolgár lesz. Eredetileg is így volt a pünkösd eredeti szereplőivel, akiről olvastunk. Ők eredetileg mind zsidók voltak, Isten választott ószövetségi népéhez, Izraelhez tartoztak. Zsidók voltak, zsidó volt az a 120 Jézus követő is, akik már 10 napja imádkozva várták az atya ígéretét, hogy a Szentlélek eljöjjön, kiáradjon rájuk, mert Jézus ezt megígérte nekik. És zsidó származású volt az a 3000 zarándok is, akik egy zsidó vallási ünnepre érkeztek Jeruzsálembe, ennél is többen érkeztek Jeruzsálembe, de most arról a 3000-ről van szó, akik beteltek Szentlélekkel. Tehát ők egy zsidó vallási ünnepre érkeztek, és Lukács részletesen leírja, én ezt most nem olvastam föl, hogy milyen sokféle országból érkeztek, gyűltek össze, ahonnan jöttek, ahol amúgy éltek, annak az országnak ők az állampolgárai voltak. Pünköstkor azonban kaptak egy másik állampolgárságot, ám nem egy másik földi országnak vagy birodalomnak a polgárságát, hanem Isten országának a polgárságát. Amikor a Szentlélek kiárat rájuk és betöltötte őket, abban a pillanatban Isten országának állampolgárai lettek. És ezzel hallatlanul többet nyertek, mintha a világ valaha volt legnagyobb és leggazdagabb országának a polgárságát nyerték volna el. Mert annyira más és több Isten országa, hogy nincs ez a földi birodalom, ami a nyomába érhetne, ami felérhetne hozzá. De miben más a mennyei állampolgársága földihez képest? Hát erről is nehéz röviden beszélni, hiszen itt rengeteg mindent sorolhatnék, de ezek közül csak azt a kettőt említem, amit Isten ezen a pünkösdön kiemelte számomra. A mennyei állampolgárságnak vannak külső látható jelei, ez az első, amit szeretnék kiemelni. Ha valaki úgy kettős állampolgár, hogy két földi országnak a polgára, akkor ez külsőleg nem látható rajta, csak az okmányai mutatják. A személyigazolvány, az útlevele, hogy ja, hát nem csak egy országnak, hanem két országnak is ő az állampolgára. Tehát, hogy úgy mondjam, egy új papír mutatja, hogy ő kettős állampolgár lett. De amikor valaki úgy kettős állampolgár, hogy egyik állampolgársága mennyei, akkor ezt nem egy új papír mutatja, hanem az ő új megváltozott élete, egy új élet mutatja ezt. Egyszerűen más ember lesz. Már az ő Ószövetségben is beszél erről Isten, az 1 Sámuel 10.6-ban olvassuk, hogy amikor rátszáll az Úr lelke, más emberré leszel. Ennél tömörebben nem lehet megfogalmazni a pünkösnek, a pünkösdi csodának a lényegét. Amikor valakire rászáll az Úr lelke, más emberré lesz. És azóta is így van. Amikor rászáll valakire az Úr lelke, és betölti őt, más emberré lesz, annyira, hogy szinte maga sem ismer magára, nem csak az anyja nem ismer rá, hanem ő maga sem ismer magára. Persze, hiszen már attól más emberré lesz, minőségileg más emberré, hogy addig nem volt jelen benne a Szentlélek, maga az Isten a Szentlélek által, most pedig jelen van benne, hát ez egy minőségileg más tartalom jelenik meg az ő életében. És a Szentléleknek ez a jelenléte teszi őt mássá. De ha meg akarjuk közelebbről nézni, hogy milyenné teszi, mi ez, hogy más, mit értsünk ez alatt? Akkor a Biblia erre azt felírja, hogy Krisztusivá teszi. Ez a másságának a lényege, hogy Krisztusivá lesz. Egyre inkább Krisztusivá válik, két tekintetben, Krisztusivá válik a természete, és Krisztusivá válnak a képességei. A Szentlélek elkezdi benne kiérlelni azokat a krisztusi tulajdonságokat, amelyek annyira jellemzőek Krisztusra. Mik ezek? Hát a lélek gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Ilyen irányba kezd elváltozni, átváltozni, ez ennek az embernek, akire rászállt a Szentlélek, ilyen irányba kezd elváltozni a természete. De nem csak a természete kezd Krisztusivá alakulni, hanem a képességei is. Azt olvastuk, hogy miután a Szentlélek kiárat, megalakult az első keresztény gyülekezet, az apostolok által sok csoda és jel történt. Igen, olyan jelek és csodák, amelyek Jézus földi megváltói munkáját is kísérték. Ezek természetfeletti erő megnyilvánulások voltak. Betegek gyógyítása, halottak feltámasztása, fogságból, börtönből való kiszabadulás, csodás kiszabadulások. Valamint a mennyből kapott természetfeletti vezetések, amik hol látomásban, hol belső hang útján érkeztek. Ez tehát az egyik lényeges különbség, hogy Isten országához való tartozásunkat nem egy új papír mutatja és bizonyítja, hanem a megváltozott új életünk, ami attól új, hogy természetében is új, és a képességeit tekintve is új. Mert benne Isten természetfeletti világa jelenik meg. Isten világának az erői, a természetfeletti erői, ösztönzései, vezetései és képességei. Ebből kiindulva fogalmazom meg a mennyei állampolgárság másik lényegi különbségét a földi állampolgársághoz képest, és ezt így mondom, hogy a mennyei állampolgár az ő mennyei gazdagságát, amit a mennyből nyer, áldásokat, gazdagságokat, természetfeletti erőket, azt a földi világra fordítja. Tehát nem a mennybe utalja vissza, hanem a földi világra fordítja. Ez azért különleges, mert itt a földön úgy van, hogy minden földi ország a maga érdekét tartja szem előtt, és annak akar érvényt szerezni bármi áron. Innen adódnak az országok és a nemzetek közötti konfliktusok. Mindegyik ország természetesen a maga érdekét akarja érvényesíteni. Bármi áron. És egyedül Isten országa az, amelyik nem a maga érdekében jár el, hanem a földi világ, a teremtett világ érdekében. A saját természetfeletti hatalmát, gazdagságát, természetfeletti erőit a földi világ jobbítására és megújítására fordítja. Egészen addig majd ugye az idők végé lesz az, hogy új teremtés lesz, íme újjá teszek mindent. Tehát egészen egy általános újjá teremtésig, addig is kicsiben ezt munkálja Isten és Isten országának az erői. És ebbe állítja bele a saját polgárait. Ebből adódik az, hogy aki valóban mennyei polgár, az belső ösztönzést fog érezni arra, hogy a természet felettit, a mennyből fakadó gazdagságát, azt belevigye a természetesbe, az Istenit az emberibe. És itt is, most is ez történik. Én is erre teszek kísérletet, és hogyha a lélek megáldja, akkor ez történik, hogy a természet felett, itt azt az üzenetet, amit kaptam Istent, azt próbálom az emberibe belevinni. Próbálom tolmácsolni, lefordítani, aktualizálni a számotokra, hogy az isteni az emberibe eljusson. A természet feletti a természetesbe. Ha mennyei állampolgár vagy, akkor az ezzel járó gazdagságot vidd bele a földi valóságba. Íme ezt tették az apostolok is. Mennyei erőket árasztottak a földön élő betegek, nyomorultak felé. Evangéliumot hirdettek a reményteleneknek, és anyagilag is gondoskodtak a körülöttük élő szegény testvérekről. Nem szoktuk ezt így mondani, de Isten országában is van adó. Tehát a mennyei állampolgároknak is kell adót fizetni. Ez minden jövedelmű 10%-a, nem 27, hanem csak 10, és éppen ezért úgy hívják, hogy tized. De ezt az adót a mennyei állampolgároknak nem valami mennyei pénztárba kell, vagy valami mennyei NAV-nak kell befizetni, vagy visszafizetni, hanem olyan célokra kell fordítani, ami a körülöttük élőkön segít. Ami jobbá teszi és gyógyítja a világot. A fő cél az evangélium hirdetése. Mi hiszünk az evangélium erejében. Abban, hogy az evangélium az, ami igazán gyógyít lelki és testi bajokat, és általában a világ nyomorúságait. És ezért van az, hogy az apostolok és az első keresztjének a mennyei adó jövedelmüknek legalább a 10%-át az evangélium hirdetésére fordították, hogy terjesztjen az evangélium és hirdessék. Hitték és nap mint nap tapasztalták, hogy az evangélium hirdetésével érhetik el azt, hogy a menny természetfeletti erői, gazdagságai beleáramoljanak a földi világ nyomorúságaiba. És ezt illusztrálja az is, hogy rögtön a pünkösdi események leírása után egy sánta ember meggyógyításának a története következik. Miközben Jézus nevében ők hirdették az evangéliumot, közben Isten országából természetfeletti erők kezdtek áramolni, és ezek az erők gyógyítottak. Úgy alakult, hogy az idei pünkösd egybeesik június 4-ével, ami nekünk magyaroknak az egyik legfájdalmasabb napunk, Trianon napja. Ebbe az igazságtalan és megbetegítő, megrokkantó helyzetbe is lehet mennyei javakat, mennyei áldásokat belevinni úgy, hogy abból gyógyulás legyen. Két rövid példát hagyd mondjak erre. Az első egy szemléletbeli példa. Kis országgá csonkítottak minket. De ha mennyei állampolgárok vagyunk, gondoljunk bele abba, hogy a legnagyobb, leghatalmasabb országhoz, Isten országához tartozunk. Június 4-ét pár éve a Nemzeti Összetartozás napjának nevezik. Ha mennyei állampolgárok vagyunk, gondoljunk arra, hogy Isten országával is összetartozunk, és Isten országa minden más országnál hatalmasabb. Gondoljunk ebbe bele, amikor az fáj nekünk, hogy Magyarország milyen nagy volt, és most milyen kicsi. Gondoljunk ebbe bele, hogy de mi egy, ha kettős állampolgárok vagyunk, egy sokkal-sokkal nagyobb országhoz, a legnagyobb országhoz tartozunk, Isten országához. És tudom, hogy ez kompenzáció. Lélektannal foglalkozó emberként tudom, hogy ez kompenzáció, de azt is tudom, hogy ez egy gyógyító kompenzáció. Mert van káros, megbetegítő kompenzáció, és van gyógyító kompenzáció is. És ez az. A másik, az ebből a szemléletből következik, a másik példa, ha Isten országához is tartozunk, akkor annak az erőivel, annak a javaival gyógyíthatjuk nemzetünket, gyógyíthatjuk mindazokat, akik határon innen és túl magukon viselik ezt a sérelmet, és más sérelmeket. Ehhez pedig az evangéliumot kell hirdetnünk. Nincs más ma sem. A reformátorok is ezt tették 500 évvel ezelőtt, hogy előállt, akkor is három része szakadt Magyarország, és mit csináltak? Előálltak az evangéliummal, és hirdették az evangéliumot. És az megtartó erőt jelentett, az gyógyulást jelentett az akkori magyarságnak. És most is ezt kell tennünk, hogy az evangéliumot kell hirdetnünk, mert ez az, ami beindítja, ez az, ami mozgósítja, lehívja Isten országának az erőit. Hát hisszük-e ezt? És tesszük-e ezt? Nincs nagyobb kiváltság, mint Isten polgárának lenni, Isten országának polgára lenni. Már a földi életünk minőségét is egészen képes megváltoztatni. Láthatunk néhány példát arra előbb, hogyan. Ám végső soron azért ez a legnagyobb kiváltság, mert a földi halálunkkal sem szakad meg. Minden állampolgárságunk automatikusan megszűnik az elhalálozással. Kivéve a mennyei állampolgárságot. Ez nem, hogy nem szűnik meg a halálunkkal, hanem igazából csak ezután fog kiteljesedni a maga valóságában és a maga gazdagságában, hiszen akkor már nem csak a jegyeit fogjuk magunkon viselni ennek a mennyei állampolgárságnak, mint itt a földi életünkben, hanem valóságosan is benne fogunk élni. Ha eddig még nem kérted ezt az állampolgárságot, akkor kérd. A kérvényezése nagyon egyszerű. Ahogyan az első tanítványok is tették, neked is úgy kell eljárni. Imádkozni kell a Szentlélekért, hogy Isten a Szentlélek által költözön a szívedbe. Jézus megígérte, hogy aki kéri a Szentlelket, kapni fogja. Aki kéri, kapja, így mondta. Nincs harmadik vagy második lehetőség. Ha kéred, kapod. Akkor nem kapod, ha nem kéred. És amint kitöltetik a szívedbe a Szentlélek, amint a lélek által benned is megjelenik Isten, akkor azonnal meg is erősíti a számodra, hogy Isten gyermeke vagy, hogy a názáreti Jézus Krisztus megváltottja vagy, és hogy mennyei állampolgár vagy. Befejezésként hadd forduljak konfirmandusunkhoz, Tribül Lászlóhoz. Nem csak neked mondom, hanem mindenkinek, de most elsősorban neked, kedves Laci. Pillanatokon belül sor kerül a konfirmációdra. Maga a szó, azt nagyon jól tudod, megerősítést jelent, és sokan úgy értik ezt, a kifejezést, hogy ez arról szól, hogy valaki megerősíti az elköteleződését egy felekezet mellett. Most te jól tudod, hogy nem ez a konfirmációnak a lényege. Még csak az sem, hogy valaki megerősíti az elköteleződését az egyház mellett. Ez is félreérthető, és sokan félre is értik, mert az egyház alatt csak a látható egyházat, az intézményes egyházat értik. Az igazi konfirmációnál ennél sokkal-sokkal többről van szó. Arról, hogy azt erősíted meg, hogy mennyei állampolgár kívánsz lenni. Vagy ha már ez korábban megtörtént, ez a döntésed, akkor most újra megerősíted, hogy az vagyok, és az is maradok. Mennyei állampolgárként persze benne vagy egy konkrét felekezet, konkrét gyülekezetében. De nem a felekezet számít, és nem is a gyülekezet elsődlegesen, hanem az, hogy mennyei állampolgár vagy. És ehhez a tényhez hagy mondjak egy ígéretet, ha mennyei állampolgárként a reménységed a mennyre irányul, akkor ez a reménység ez képes lesz megtartani téged az élet legnagyobb viharaiban is. A reménységet a Biblia horgonynak nevezi. Gondoljunk csak egy hajónak a nagy vashorgonyára, amelyet kivetnik a szilárd megbízható talajba, hogy el ne sodorják a hajót a hullámok és az áramlatok. A Szentírás a reménységet a lelkünk horgonyának nevezi. De hova dobjuk ki ezt a horgonyt? Ez a horgony, ha mennyei állampolgárok vagyunk, akkor nem földi dolgokba kapaszkodik bele. Pénzbe, elismerésbe, sikerbe, és a többi, és a többi. Hanem oda túlra, ahol a mi országunk van, a mennybe. Ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. És mint a horgony a hajót, ez a reménység tartja a mennyei állampolgárt, a hullámok és a különböző áramlatok sodrásában. Nincsenél biztosabb és állandóbb megtartó erő. Hát áldjon meg Isten téged és mindenkit, hogy minden körülmények között ezt megtapasztaljátok. Amen.